Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 21. vasárnapra igehirdetési alapigéül kijelölt. Úgy, amit ezt megírva találjuk, Lukács evangéliumának 22. fejezetében, a 31. verstől a 34-ig a következőképpen. Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyád fiait. Ő erre így válaszolt. Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe, vagy a halálba is. Jézus azonban ezt felelte. Mondom neked, Péter, nem szólal meg a kakas ma, amíg háromszor le nem tagadod, hogy ismersz engem. Urunk, szenteld meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Olyan 17-18 éves lehettem, amikor Kisucki bácsi azt mondta, tudod, fiam, más az elmélet és más a gyakorlat. Kisucki bácsira egészen kicsi gyermekkorom óta mindig felnéztem, nem csak azért, mert nagy darab ember volt, hanem azért is, mert gyerekszemmel igen furcsa volt számomra, hogy Kisucki bácsinak alul is, fölül is csak fémfogai voltak. Később derült ki, hogy ez a nagy darab ember nagy szájjal bírt, és 56-ban a forradalom leverése után elkapták a pufajkások, és kegyetlenül összeverték. Szóval ő mondta, más az elmélet, más a gyakorlat. A szó. A hiteles szó. Mit ér a szó, ha hiteles? Ha hiteles az a szó, akkor a mindenkori hatalmasokat nagyon tudja bosszantani a hiteles, azaz az igaz szó. És mit ér a szó, ha nem hiteles? Ezen is elgondolkodhatunk. Péter háromszor tagadja meg az ő mesterét. Nem véletlenül csúszott ki a száján, hogy nem. Háromszor tudatosan megtagadta a mesterét. Lehetne védeni Pétert, hogy hát igen, a körülmények szerencsétlen együttállása okozta azt, hogy végül is azt mondta, hogy nem, nem ismerem ezt az embert. De nem erről volt szó. Ez a Péter ott volt Jézus mellett, átélte a kenyér szaporítás csodáját, átélte azt, hogy a negyednapos Lázár, a bomló testű Lázár kijön a sírból, csodák sorozatát érte át, és mégis, amikor arról volt szó, hogy megvádolták őt, hogy Jézushoz tartozik, Péter tagadott, mint a vízfolyás. Mentette a bőrét. Ő nem Jézushoz tartozik. Belépni valamilyen pártba sokkal könnyebb, mint Jézus pártinak lenni. Ha valaki belép egy pártba, így volt ez régen, talán így van ma is, akkor előnyöket élvez. Ha valaki Jézus pártivá válik, akkor előnyt ad annak, akit szolgál, a fele barátjának. Ha életünknek nem is voltak olyan látványos pillanatai vagy szakaszai, amikor tagadtuk volna az Istent, azért hármasságban mi is, vagy én is, megtagadtuk a Krisztust szóval, cselekedettel, mulasztással. Talán kimondtuk, lehet ezt szavak nélkül is kimondani, hogy nekünk ez a Krisztus ügy terhes. Megtettük a magunkét, de azon túl nem sokat tettünk az ügyért. Kinyilvánítottuk, hogy nem a krisztusi szeretet emberei vagyunk. Mikor? Amikor szóltunk, és csöndbe kellett volna maradnunk. Amikor Isten elkészített mindent, hogy bizonyságot tehessünk róla, mi pedig nem szóltunk, csöndbe maradtunk. Nem igeneltük az Istent, mert valami sokkal fontosabbnak tűnt. Ismerős ez az evangéliumokból, hogy valami fontosabb. Ökröt vettem, földet vettem, házasodtam, most nem. Kérlek, ments ki engem. Okot, magyarázatot mindig találunk az elutasításra, pedig a színvallásra nem az Istennek van szüksége, hanem nekünk. Isten már megtette a színvallást, megtartja ezt a világot, kormányozza ezt a világot, és folyamatosan hív minket ebben a világban. Nem neki van szüksége a megerősítésre, nekünk. Egyedül nekünk. Persze mi úgy vagyunk, hogy a nehézségeket kerülni, a gondokat a szőnyeg alá söpörni sokkal könnyebb. És lehet is. Az egy másik kérdés, hogy hosszú távon nem érdemes. Tessék megnézni ezt a világot. A világ most azért nyög, mert az elkövetett bűneinek következménye van. Vannak olyan szekták, kisegyházak, ahogy gyönyörűen lefestik, hogy az Isten jön az ő angyalaival, lángpallossal, és odasújt, lesújt majd az emberiségre. Testvérek, az Úristen, úriember, nem kell ide lángpallosos angyal. Sokkal méltóbb a büntetésünk, ha abba a szemétbe és mocsokba fulladunk bele, amit mi magunk csináltunk magunknak. Méltatlan az Istenhez ez, hogy elpusztítson minket. Milyen érdekes, rádióban, tévében, interneten, egy szóval a médiában állandóan halljuk azt, hogy klímaváltozás. Aztán kiderül, hogy klímaváltozás mindig is volt. Az igazi nagy változás persze az emberben kellene, hogy bekövetkezzen. Klímaváltozás ide vagy oda, lehetséges, hogy 2,5 milliárd embernek nem lesz ivóvize, de nem azon gondolkodik az emberiség, a vezetőink, hogy most akkor hogyan oldhatjuk meg, egyébként megoldható lenne, hogy 2,5 milliárd ember tiszta ivóvizet kapjon, hanem azon gondolkodik, hogy hogyan tudja kizsákmányolni a másikat, hogyan tudja elpusztítani azt. És amíg ilyen a világ, hogy az egyik oldalon 1000 milliárd dollárokat költenek fegyverkezésre, a másik oldalon pedig elkérik a kisembernek az 5 dollárját vagy 5 euróját, mert Afrikában éheznek. Egyébként jó tudni, hogy 95%-ban az a pénz, amit ezek a segélyszervezetek begyűjtenek, az nem oda megy, ahova kell. Ez egy nagyon jó megélhetési életforma. Nem véletlenül a külföldi gyülekezeteknek a komolyabbik része direkt segítséget ad. Egyértelműen akarja tudni, hogy hova kerül az ő pénze. Szóval változik a világ, de Isten benne örök, egy és ugyanaz. És ő nem változtatja meg az ő törvényét senki kedvéért. Számára a szeretet ugyanúgy szeretet itt és most, mint ahogyan az idők kezdetén volt, hiszen szeretetből teremtette ezt a világot, és ahogy az idők végezetével is lesz. A jelek, istentelenségünk jelei pedig itt vannak, körülvesznek minket. Mi meg a megtérést csak úgy fontolgatjuk, elgondolkodunk rajta. De mit ér az elmélet, ha sosem válik gyakorlattá? Igénk sok érdekes dolgot felvett többek között. Azt, hogy kicsoda vagy micsoda a sátán. Még mielőtt gyors választ, rövidzáratos választ adnánk erre magunknak, érdemes egy kis bibliai vagy kultúrtörténeti kitekintőt tennünk. A sátán, héberül szatán, eredetileg egy héber ige, ami azt jelenti, hogy kikerülni. Az Ószövetségben ellenfélként fordítják. Szatán. A zsidó, keresztény és iszlám vallásban ez a sátán, illetve az utóbbiban a sötán, már egy alak. Így találkozunk vele a Bibliában, a Koránban, meg az apokrif iratokban, meg sok-sok más egyháztörténeti iratban. Érdekes módon az Ószövetségben csak egy-két említés történik róla, Jób kivételével, amit tudjuk, hogy egy filozofikus mű, ami próbál választ adni a szenvedés értelmére. Az Új Szövetség ezzel szemben Jézus és az apostolok történetéből megtudjuk, hogy Jézus gyakran emlegeti az Istent, meg részben mellette azt az elvívő hatalmat, ami az embert eltéríti az Istentől. Sokan vannak ma a keresztények között is, akik azt mondják, hogy a sátán az nem valóságos személy, hanem a szívünkben lakó gonoszság szimbóluma. Ebben is igazuk van. A választ azt gondolom majd oda át tudjuk meg. A Biblia szerint a sátán az azonos az ördöggel, vagy Belzebubbal, az ördögök fejedelmével. A középkor óta hittudósok utána jártak, gyakran azonosítják Azazellel, Belzebubbal, Beliállal, Sámájellel, Mefisztóval, Luciferrel, vagy a görög mitológiában jelenlevő démonokkal, vagy más istenekkel. Miért mondom el mindezt? Azért, mert hogy ki mit gondol a sátánról, az végül is az ő magánügye. Pál apostol olyan szépen mondja, boldog az az ember, aki nem kárhoztatja magát abban, amit hisz. Az, hogy ki mit gondol erről az elvívő erőről, az végül is mindenkinek a magánügye, de az már közügy, az már a közösségnek az ügye, hogy a szívben lakozó önzésnek, rossz indulatnak, egy szóval a gonoszságnak ki mennyire engedelmeskedik. Sok minden elvonja figyelmünket az Istenről. Nem csak a gonosz indulataink, kísértéseink. Nem véletlenül az úgynevezett 70-es fordításban, a Septuagintában úgy fordítják a sátánt, a szatánt, hogy diabolosz, vagyis össze-vissza dobáló. Nagyon szép. Igen, össze-visszaság, ahol van, az nem isteni, az ördögi. Ahol rend van, a szép jó rend, az isteni. Ez emel, növel, az pedig lehúz. Sok minden elvonja tehát figyelmünket az Istenről, meg kisebb dolgok is gyötörnek minket. Kitűzött terveink megvalósításának emberpróbáló terhe lehúz. A világ és önmagunk megismerésének izgalma elveszi az időt attól, hogy egy kicsit távlatban próbáljunk gondolkodni. Ne csak a holnapra, hanem a holnap utánra is, vagy életünk végére is gondolva. Sok-sok lehetőség adódik arra, hogy az ember elhajoljon az Istentől, a szeretettől. De hát, azt szoktuk mondani, Az élet ilyen. Mindenkit megrostál. Csak idő kérdése, hogy ki mikor esik át valamelyik lukon. Hiszen Isten előtt egyetlen igaz sincs. A krisztusi ember jól tudja, hogy minden a sorrendiségen múlik. Első az Isten, és minden utána következik, vagy következzék. Nagyon sokszor persze nem így van. Nagyon sokan szeretik az Isten, szeretik az Úr Jézust, de a pénzt, a hatalmat, vagy valamilyen szenvedélyt még jobban szeretnek. Ezért mondja Luther, kinek mi a legfontosabb, az az Istene. Milyen igaz, hiszen az irányítja a végső soron az ő életét. A krisztusi ember jól tudja, hogy aki keresi az Isten országát, annak ráadásul minden megadatik. Nem az elmúló haszontalanságok munkálják a békességünket, hanem az örökké való Isten ismerete. Nem a birtoklás öröme, hanem az Istenbe vetett hit hozza le oda föntről a teljes eget, azaz a teljességet. Ezt teszi széppé, gyönyörűvé az életet. Ennek az életnek a matematikája azonban néha komoly fejtörést okoz nekünk. Kiszámítani a kiszámíthatatlant, ez nagyon jó lenne. De előre nem tudjuk látni a nem láthatót. Erre egyedül az Isten képes. Providencia Dei. A provideáló Isten, az előre látó Isten. És aki előre lát, az gondoskodik. És az Isten ilyen, mindent előre lát, ezért tud gondoskodni rólunk. Amikor megtörténik a baj, amikor megtörténik az, amire legmerészebb álmunkban sem merünk gondolni, akkor tragédia sivít bele a mi életünkbe, akkor lesz súlya a szónak, a hitelesnek, az isteninek. Az új szövetségben a Mester Jézus az ő követőinek soha nem ígért tragédiamentes életet. Ellenben felkészítette őket nem egyszer arra, mit jelent, ha követni akarják őt. Kereszt elfogadást, kereszt felvételt és kereszt hordozást. Nem azt mondta, hogy hordozzátok el békességgel azokat a következményeket, amit saját életvezetési oktalanságotokból fakadóan el kell hordoznotok. Nem ezt mondta. Azt mondta, fogadjátok el a keresztet. Azt a keresztet, amit az Isten is hordoz. A hit óriási értékét nem változtatja meg, ellenben kiemeli a próba. Lehet így is nézni Péternek a történetét. A hit próbájában szerepet kap a kísértés, jól lehet, nem azonos azzal. Itt van Péter, akire alapozza az új szövetség hagyományozása alapján Jézus az egyházat. Ez a Péter, maga a szó, azt jelenti, hogy kőszikla, Petrosz. Te, Simon, Jónának fia. Legyen a te neved Petrosz, kőszikla, rád építem majd az egyházamat. Aztán kiderül, hogy ez a Petrosz nem kőkemény hitű. Ez a Péter, ez igazi idealista. Túlméretezi a készségeit. Ellenben Jézus nagyon is realista. És azt mondja, Péter, mire megszólal a kakas? Háromszor fogsz megtagadni engem. Hiába minden odaszánás, jó szándék. Bizony vannak pillanatok, amikor az elvek szertefosztanak, köddé válnak, és teret nyer a puszta túlélési ösztön. Ez történt Péternél is. Kevesek kiváltsága, hogy kontrollálják az ilyen drámai pillanatokat. Az emberek többsége bizonyára még Péternél hamarabb is feladja a hitelveit. Amikor az elhanyagolhatóan kicsinke egzisztenciális szorítás is hatalmas istentagadás vált ki, az nem a józan ész térnyerése, sokkal inkább jele az erkölcsi gyengeségnek. A hitvánság diadala ez, korunk kórképe. Korunk kórképe. Olvasom evangélikus egyházunk honlapján. A norvég püspökök kétharmada támogatja az egyneműek egyházi házasság kötését, jelentette be csütörtökön a norvégiai evangélikus egyház. A kérdés azonban továbbra is megosztja az egyházat. A 12 tagú püspöki karból 8-an támogatták az egyneműek házasságát, 4-en nem. Valószínű, győzött az ész, a túlélési stratégia. Erről lenne szó. Túlélni minden áron. Péter a legkiválóbb, a legodaadóbb, és ő tagad. Tagad, mint a vízfolyás. Tettének döbbenete akkor válik számára felfoghatóvá, amikor tekintete találkozik Jézus szelíd szemeivel. Jézus szelíd szeme. Ez az, ami képes megfordítani az ember életét. A szelídsége, a tisztasága. Na ennek van vonzása. Megtörtént hát az, amire nem tartotta magát sohasem képesnek Péter. Elárult a mesterét. A meglett nősember, a több gyermekes apa ekkor keserves sírásra fakad. A kilátástalanság, az elhibázott élet torokszorító keserűsége vesz erőt rajta. És mikor éri el Jézus kínhalála utáni napokban a negatív csúcspontját, Péternek ez a helyzete, ez az állapota, amikor azt mondja Péter, elmegyek halászni. A sok-sok csoda után, a sok-sok tanítás után azt mondja, elmegyek halászni. Visszamegyek oda, ahol kezdtem. A többiek, így olvashatjuk, a többiek pedig kórusban felelik, veled megyünk mi is. Hát ez a perspektíva. Ha Jézus nincs ott, akkor veled megyünk mi is vissza, oda, ahol elkezdtük. Tanúságos az Isten igéje. Az evangélium üzenete az, hogy Isten a rosszat is jóra fordíthatja. A jó hír az, hogy az ő ereje erőtlenség árán, de célba ér. A felszabadító örömhír pedig az, hogy Isten matematikájában mindig és mindig a szeretet érvényesül. És legvégül részeseivé válhatunk a csodának, azaz átélhetjük, hogy Isten akkor is képes adni, amikor éppen emberi szemmel nézve elvesz valamit. Imádkozzunk! Hálát adunk, mennyi atyánk, hogy a szenvedést és a megpróbáltatás is javunkra, lelki gyógyulásunkra küldöd. Emlékeztes erre az atyai szándékodra, hogy bajok és nehézségek között még inkább bízzunk benned, és segítőkészséggel forduljunk hasonlóképpen küzdő embertársaink felé. Amen.